Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, minden nép életében vannak szép, felemelő és egyben nehéz pillanatok a mi népünk életében. 63 esztendővel ezelőtt volt egy ilyen pillanat, amikor sokan meglátták az igazságot és az igazsággal együtt járó felelősséget, és azzal szépen és helyesen éltek a mi javunkra is. Legyen áldott az ő emlékezetük közöttünk, és Isten segítsen meg bennünket, hogy lehessünk olyan emberek, akik amikor dönteni kell, akkor lássák az igazságot, és tegyék is az igazságot, hogy majd utódaink egyszer úgy emlékezhessenek meg rólunk is, hogy jókor és jót tudtunk cselekedni, és ha nem így tettünk, Isten legyen irgalmas hozzánk. Énekeljük most a szózatot. Kedves testvéreim, most hitvallásunk tanítását hallgassuk meg. Fischer Péter testvérünk olvassa a Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, amelyek a parancsolatokat magyarázzák, azon belül is a 8. parancsolatot, amely így hangzik: ne lopj!
Mit tűnt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által fele barátunk tulajdonát, akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségeikben segíteni tudjak.
Értek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, ha már láthatjuk és tudhatjuk azt, hogy minden kegyelemből van, és hogy a te ajándékod életünknek minden egyes perce. Kérünk téged, könyörülje meg rajtunk, mert erről olyan gyakran elfelejtkezünk. Bocsáss meg nekünk, hogy a te ajándékaiddal nem bánunk hűségesen. Hogy azt az időt, amit életünkben nekünk ajándékoztál, nem úgy és nem arra használjuk, amire azt tőled kaptuk. Légy irgalmas hozzánk, hiszen ha utolérne bennünket a te jogos ítéleted, egy pillanat alatt elvesznénk és végünk lenne. De irgalmat kérünk tőled alázattal, és azt kérjük tőled, hogy miközben kegyelmet gyakorolsz, most is felettünk, hiszen idehoztál bennünket, hiszen elkészítetted ígédet és beszédedet, hiszen megengedett, hogy előtted álljunk. Kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, hogy abban megmutatkozzon a feléd való alázatunk, tiszteletünk és hálánk. Légy segítségül, hogy ezt az időt, amit most nekünk ajándékozol, ne akarjuk kisajátítani, eltulajdonítani, ellopni tőled, hanem ha tudjuk magunkat odaadni te neked, és arra használni a te ajándékodat, amire te azt nekünk adtad, és ahogyan te azt nekünk megszabtad. Így áld meg a mi összegyülekezésünket, és beszélj a mi szívünkre arról, ami fontos, amit most meg kell tudnunk, amit meg kell értenünk. Tégy bennünket készé, nyitottá, éberré, mindannak befogadására, amivel tovább is elhalmozol bennünket. Amen. Kedves testvéreim, heti zsoltárunkat, a 84. zsoltárt olvasom közöttetek. A 84. zsoltárunk eképpen tanít bennünket. A karmesternek a szöllő taposók kezdetű ének dallamára, Kórá fiainak zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te útaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz reánk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Kedves testvéreim, heti zsoltárunk, a 84. zsoltár egy olyan ember vallomása, imádsága, aki szívből vágyakozik Isten háza után, az Istennel való közösség eme speciális formája után, ami a templomban, a szentek szentjében valósul meg. És azt is megtudjuk ebből a zsoltárból, hogy ezt az embert nem csak ez a vágyakozás tölti el, hanem azt is megértjük, hogy miért van benne ez a vágyakozás Isten háza után, Isten után. Igazán nagy kérdése az életünknek az, hogy milyen vágyak töltik el a mi szívünket, mert a vágyak meghatározzák a mi életünket, a cselekvéseinket, és ez a Zsoltár emlékeztet bennünket arra, hogy az igaz Isten félő embernek milyen igaz vágyai lehetnek. Olyan jó lenne most az ige magyarázat előtt is már elgondolkoznunk azon, hogy ma miért jöttünk ide. Azért jöttünk ide, mert vágyakozunk Istenre, akinek a házába jöttünk, vagy azért jöttünk ide, mert vasárnap van, vagy azért jöttünk ide, mert ezt így szokás, vagy azért jöttünk ide, mert mi jó reformátusok vagyunk, vagy azért jöttünk ide, mert hallottuk, hogy a tiszteletes úr kereszteli majd az unokáját, és erről semmiképpen nem akartunk lemaradni, vagy sorolhatnám. Vessen számot ki magával azon, és abban, hogy miért, mire vágyakozva jöttünk mi ma ide. Talán keserűségeink vannak, Isten simogató kezére vágyunk. Talán fájdalmaink vannak, amelyből szeretnénk, ha föloldozna. Hogyan jöttünk? Mire vágyakozva jöttünk mi ide? Ez azért fontos, mert nyilván azt is várjuk itt, amire vágytunk. És ha azért jöttünk, hogy részt vegyünk egy Isten tiszteleten, mint ahogy általában az Isten tiszteletre vágyók nagy része sajnos csak ezért megy el, hogy kipipálhassa, hogy vasárnap volt és voltam Isten tiszteleten, akkor nyilván semmi másra nem vártok, csak arra, hogy minél hamarabb vége legyen. És aztán mehessünk a saját dolgaink után, ahogy szoktuk mondani. Ha másra vágyakozunk, gyógyulásra vágyakozunk, akkor nyilván azt várjuk, hogy Isten valamilyen módon tegyen itt velünk csodát, és megerősödve menjünk el innen. A Zsoltáros megtanít bennünket arra, hogy Isten házában mire kell nekünk vágyakozni. És mi az, amit szabad nekünk várni, és miért kell azt várnunk. Ez a Zsoltár három részre osztható föl, szeretnék erről röviden szólni előttetek. A szövegből kiderül az, hogy a Zsoltáros jelenleg nincs Isten házánál, nincs ott a templomban. De annak ellenére tudja, mert van erről tapasztalata, hogy a templomban mi szokott történni. Tudja azt, hogy mit jelent ott lenni. Mondhatnám így is, ha a Zsoltáros nem kényszerből volna távol, hogy a Zsoltárosnak elvonási tünetei vannak. Hiányzik neki az, amit ő a templomban kapni szokott. Hiányzik neki az az élmény, és mindaz, amit ő ott Istennel együtt átél, meg a többi gyülekezeti taggal együtt átél. Azt mondja, hogy ez annyira hiányzik neki, így írja le, hogy sóvárog és eleped. Sóvárog. Az egy olyan dolog, ami sokkal mélyebb annál, hogy valamit egy pillanatra megkívánunk. Van az úgy, hogy az ember megy itt a boltba, és elmegy a cukrászda előtt, és arra gondol, hogy hát szép sütik vannak ott, jó lenne egyet megenni, de aztán lépünk tovább. Az csak egy kívánság volt. A sóvárgás az az, amikor a lányaim azt mondják, hogy apa, lemegyünk a cukiba, és hozunk valami süteményt. Mert a sóvárgás azt jelenti, hogy valamire nagyon vágyunk, és ezért készen is vagyunk érte tenni. Készen vagyunk arra, hogy amire sóvárgunk, azért áldozatot hozzunk, az a miénk legyen. A Zsoltáros is úgy beszél az Isten hajlékáról, amiután sóvárog. Menne ő, meghozna az áldozatot is, de valamiért nem teheti. És mivel nem teheti meg, ezért azt mondja, hogy eleped. Eleped. Van az úgy, hogy az ember valamire nagyon vágyik, meg is hozna minden áldozatot azért, hogy meglegyen, hogy az övé legyen, de nem tudja, valamilyen akadálya van annak, hogy ez végbe menjen. És egy idő után, azt gondolom, mindannyian tudják, akik voltak romantikus szerelmesek az életbe, hogy az ember egy idő után eleped. Egy darabig bátorítja magát az ember, de az enyém lesz, majd hozzájutok, majd megszerzem, majd valahogy mégis, az egy idő után eleped az ember. Elapad bennünk a sóvárgás is, depresszívvé válunk, lemondókká válunk, és azt mondjuk, hát nem sikerül. Nem az enyém. Szerettem volna nagyon, de nem jutok oda. A zsoltáros ilyen érzésekkel van, Isten kedves hajléka az Úr udvarai és oltárai után. Annyira nagy ez a sóvárgás benne, és annyira eped már, hogy irigyli a madarakat. Nem tudom, hogy van-e közöttünk valaki, aki valaha is megirigyelt egy verebet. Talán egy blikre lehet. Azt gondoltuk, hogy hát az jó lehet azért, hogy röpköd az ember, más perspektívából látja a világot, de aztán biztos belegondoltunk, hogy jó, de hát elég egy rossz kis magocska, aztán a verébnek annyi, meg egyébként se olyan hosszú életűek, meg nincsenek olyan örömeik az életben, amilyeneket mi látunk, hát azért mégse olyan jó verébnek lenni. A zsoltáros annyira el van epedve, hogy azt mondja, irigyli a madárkákat, mert azok szabadon oda repkedhetnek az Isten házához, az Úr oltáraihoz, ő meg nem teheti meg ezt. Ő meg nem teheti meg. Azt mondja, fáj neki ez, mert azok a boldogok, akik ott lehetnek és dicsérhetik Isten nevét. Én meg nem tudok ott lenni. Hiába akarok, nem tudok ott lenni. Testvéreim, azt gondolom, hogy egy sajátos életszemlélet az, ami megnyilvánul ebben az első részben, ebben a zsoltárban. Úgy tűnik, hogy a szerző Istenben találta meg az ő életének a teljességét. Tényleg úgy beszél és úgy ír, mint egy szerelmes. És az tűnik nekünk föl, hogy ebben az ő Istennel való szerelmében egy nélkülözhetetlen helyszín, egy találkozási pont, különlegesség az Isten tisztelet a templomban. És mivel ebben ő most nem tud élni, ezért eleped, ezért szomorkodik. Szeretném a szívetekre helyezni azt, hogy Európa szerte és talán egyre jobban itt Magyarországon is, elszabadul az a hamis gondolat, hogy Istennel úgy is jóba lehet lenni, hogy az ember nem tartozik valójában sehova. Most hadd mondjam így nagyon leegyszerűsítve, hogy az embernek nincsen temploma. Egy olyan korba élünk, ahol mindenki maga akar mindent rendezni, úgy, ahogy neki tetszik. És ez a vallásra, a keresztény hitre is azzal a következménnyel jár, hogy egyre többen gondolkoznak úgy, hogy a hit egy olyan magánügy, ami köztem meg Isten között zajlik. Ehhez nem kell templom, nem kell gyülekezet, nem kellenek más emberek. Istennel úgy is lehet jóba lenni, hogy én így magam vagyok Istennel. A Biblia tanítja nekünk azt, hogy az életünkben kell olyan idő legyen, amikor mi magunk vagyunk az Istennel. De a Biblia az Isten gyermekeinek a sorsát úgy mutatja be ezen a földön, mint egy közösségnek a sorsát. A Biblia nem úgy beszél Isten gyermekeiről, hogy azok egyénileg hogy boldogulnak az életben. A Biblia mindig úgy beszél Isten népéről, mint egy közösségről. Ezt a közösséget nevezi a Szentírás egyháznak. Az egyház azt feltételezi, hogy vannak mellettem mások, akik velem együtt úton vannak, vagy útra fognak kelni. Vannak olyanok, akik elmentek mellőlünk, akár úgy, hogy meghaltak, akár úgy, hogy máshova tértek, de mégis együtt vagyunk. És ennek a közösségnek van találkozási helye, találkozási ideje, találkozási pontja Istennel, ami nem más, mint az Isten tisztelet. Testvéreim, csak azok az emberek örülnek az Isten tiszteletnek, csak azok sóvárognak rá, akik Istenhez akarnak közelebb lépni, és akik Istennel akarnak találkozni. Az Isten tiszteletnek ez a lényege, hogy összejövünk olyanok, akiknek fontos Isten, hogy előtte egy közösségként megálljunk. Ha nekünk az önmagunk élete a fontos, akkor még nem jó járunk Isten tiszteletre. Ha nekünk az a fontos pusztán, hogy én milyen hasznot húzhatok Istenből, akkor nem jó helyen járunk. Miért is? Mert a Zsoltáros fölfedi előttünk, a Zsoltár második felében, hogy miért vágyakozik a templomra, és miért vágyakozik az Istennel való közösség eme formájára. Azt mondja a hatodik versben, boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te útaidra gondol. Így mondhatom, és így fordíthatom szabadon, hogy a Zsoltáros előbbre akar lépni a hitben. A Zsoltáros még jobban meg akarja ismerni az Urat. Még boldogabb ember akar lenni. Még többet akar tudni Istenről. Az imént szóltam nektek négy dologról, amibe beavatott bennünket az Isten, és ami miatt boldogok vagyunk. A Zsoltáros is tudott nyilván sok dolgot, de azt mondja el ebbe a Zsoltárba, hogy ő szüntelenül arra vágyakozik, hogy még többet kapjon. Olyan ez, mint egy bánya. De a földi bányákban egyszer csak azt tapasztalják a bányászok, hogy elfogyott a nyersanyag, amit bányásznak, nincs tovább, és akkor beszokták csukni a bányákat, és azok úgy maradnak. Nem lehet már tovább belőlük értéket kihozni. A Zsoltáros tudja azt, hogy az Isten személye, az ő titkai, azok kimeríthetetlenek. Azok kimeríthetetlenek. És azt mondja, hogy még többet akar kapni az Isten javaiból, még többet akar látni Istenből, még jobban meg akarja őt ismerni. És ez olyan fontos számára, hogy ezért kész minden áldozatot meghozni. Testvérek, a Zsoltáros azt mondja, hogy ő azért vágyakozik az Isten házába, mert Istenre vágyakozik. Istenre vágyakozik. És ezzel emlékeztetés tanít bennünket arra, hogy akkor helyes a mi Isten tiszteletünk, ha Istenre vágyakozva érkezünk ide. És arra vágyakozva jövünk ide, hogy Uram, szeretnék még többet kapni belőled, még jobban megismerni téged. Így szoktunk jönni. Motivál ez bennünket, testvérek? Vagy csak önmagunk motivációjából jövünk, hogy nekem erre is szükségem van, meg arra is szükségem van. Akarjatok Istenből meríteni. Egészen más fog jelenteni az Isten tiszteletre való jövetelünk, ha azért jövünk ide, hogy Uram, téged szeretnélek megismerni, mert te vagy az én boldogságom. És én egyre többet akarok belőled meríteni. Ezt a Zsoltárt általában Dávidnak szokták tulajdonítani, és ha valaki jól ismerte az Urat az Ószövetség idején, az bizonyára Dávid volt. De nézzétek csak, nem mondja azt, hogy már eleget tudok. Nem mondja azt, hogy nekem már nincs többre szükségem, mert tudom, hogy melyik az index kapcsoló, meg melyik az ablaktörlő kapcsoló, meg ez a kormány, meg ez a sebességváltó. Dávid mindezekkel tisztában volt, de azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy többet akarok tudni. És azért vágyakozom az Isten házába, mert ott nyittatik meg előttem ez a töblet. Nem tudjuk, hogy miért van ez, testvérek, de Isten valahogy mindig így tette, és ma is így teszi, hogy Isten a közösségbe ad nekünk többet. Én csak azt láttam eddigi életem folyamán, hogy akik magukra maradtak Istennel, azok tévtanítók lettek. Előbb-utóbb helytelen dolgokat kezdtek Istennek tulajdonítani, és helytelen dolgokat kezdtek Istenről beszélni. A közösség egy csodálatos hely, ahol Isten felfedi magát előttünk, és megmutatja magát nekünk, és valamilyen csodálatos módon mi egyre többet kaphatunk belőle, egyre jobban megismerhetjük őt. Ezért nem akar a Zsoltáros távol maradni. Menne ő, de pillanatnyilag nem tud. Úgy mondják, talán Dávid az üldöztetései idején írhatta ezt a Zsoltárt. Amikor Saul üldözte őt, És szeretett volna elmenni a szent sátorhoz, a szent hajlékhoz, de nem mehetett. Vágyakozott rá, mert tudta, hogy ott csodálatos dolgok történnek. Isten számunkra is, a mai ember számára is hiszem és tudom, hogy csodálatos dolgokat készít el a közösségben. De ha nekünk nem kell a közösség, akkor magáról, Istenről is lemondunk. És azoktól az értékektől, amelyek bennünket többé tudnának tenni, amelyek által boldogabb emberek lehetnénk, nem megragadjuk, hanem éppen eltoljuk magunktól. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy a Zsoltárossal együtt vizsgáljuk meg az életünket, miért fontos ez nekünk. És kérjük Istent arra, hogy segíts meg engem, hogy téged akarjalak látni. És segíts meg engem abban, hogy téged minden Isten tiszteleten egyre jobban megismerjelek. Hogy egyre jobban tudjam, hogy ki vagy te. Érdemes erre áldozni? Testvérek, a társadalom nagy része azt mondja, hogy nem. Ez egy kieső óra, ami alatt sok mindent lehetne csinálni. Amikor idegeskedünk, mert azt mondjuk már megint hosszú a prédikáció, az megint azt jelenti, hogy hát ide hoztuk magunkat, de már nem akarunk ennyit áldozni erre az ügyre. Érdemes ezért áldozatot hozni? A világ azt mondja, hát ezek bohóckodnak ott a templomba, meg az egyháza, menjenek. Ha nekik ennyi idejük van, menjenek. Mi csinálunk inkább értelmes dolgokat, mondja a világi ember. Nos, testvérek, azt mondja a Zsoltáros, hogy az ő számára az Istennel való találkozás ott a közösségben, a Szent Sátornál mindennél többet ér. Minden áldozatot kész meghozni érte. Kész átmenni a síralom völgyén, és ha meglankad az ereje, akkor megerősíti magát, nem fordulna vissza, hanem menne minden áron, hogy ott lehessen. És azt a csodát tárja itt elénk, hogy akik ilyen lelkülettel vannak Isten felé, azok meghozzák ezt az áldozatot. A síralom völgye úgy tartják, hogy a Jeruzsálem felé vezető, vagy a Szent Sátor felé vezető zarándok útnak valami sivatagos vidéke lehetett. Lehet egy bizonyos fának is fordítani ezt a szót, ami azt jelenti, hogy síralom, az egy olyan fa típus, amely a szárazságot bírja, a kopár helyeken is megtalálható. Azt mondja, hogyha sivatagot kell is járni, nem lankad meg, mert akkora értéknek látja azt, hogy ő Istennel találkozzon. Azt mondja, hogyha meglankad is az ereje, újra meg újra megerősíti magát, biztatja magát, és a többi zsoltárokból tudjuk, biztatják egymást is az zarándokok, tarts ki, míg oda nem érünk. És erőt nyernek, hogy a nehéz körülményeket is legyőzve megjelenjenek Isten színe előtt. Mekkora áldozatokat vagyunk készek hozni, testvéreim, azért, hogy Isten színe elé lépjünk. Mi az az áldozat, ami befér? El tudunk szakadni a párnánktól? El tudunk szakadni a fakanáltól? Azért, hogy az Isten közelébe legyünk? El tudunk szakadni önmagunktól, a saját kényelmünktől? Ha kell, meg tudjuk járni azokat az áldozatot igénylő utakat, amelyek ide vezetnek az Isten házába, vagy azt mondjuk, annyira nem fontos. Annyit nem ér az egész. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ő neki annyira fontos Isten, hogy minden áldozatot meg fog hozni, és tudja, hogy Isten ezt az ő fáradozását meg fogja áldani. Miért? Mert Istent pajzsnak nevezi. Azaz, a pajzs egy uralkodói jelvény. Azt mondja, hogy Isten Úr mindenek fölött. És én boldogan megyek az én Uramhoz. Magát felkentnek nevezi, méghozzá Istentől felkent embernek. Olyan ez tényleg, mint két boldog szerelmes találkozása, ahol az egyik tudja, hogy a másik nélkül nem ér semmit az életem. Ő kent fel, ő az Úr, hozzá kell mennem, nála találok békességre. Ezért az Úrért minden áldozatra kész. És itt érkezünk el a harmadik részéhez a Zsoltárnak, ahol arról beszél nekünk, hogy bizony úgy van ez, hogy más Isten közelében lenni, benne megerősödni, belőle ismeretet meríteni, mint bármi egyebet csinálni. Azt mondja, hogy ez nem összekeverhető semmivel. Egy nap Istennel többet ér, mint 1000 nap bármi mással. Azt mondja, hogy Isten házának még a küszöbén is jobb állni, mint kényelmes lakásokban a bűnösökkel együtt lakni. Bizony más Isten közelébe lenni azoknak, akik szeretik az Urat. Akik annak látják az Urat, aki ő valójában. Akik Úrnak látják őt. Aki uralkodik minden felett, nem csak felettem, hanem a világ mindenség felett. Mert újra erről beszél, hogy az Úr nap és pajzs. Oltalom, kegyelem, dicsőség és védelem. Mindezt jelenti Isten az én számomra. És erről azt mondja, nem akarok lemondani. Mert az Úr olyan, hogy nem vonja meg javait azoktól, akik következetesen, fedhetetlenül, igaz módon élnek a hitben. Akik igaz módon bíznak benne. Ezért mondja a Zsoltár végén, hogy azok a boldog emberek, akik bíznak Istenben. Akik nem kételkednek benne, mert azok tudják, hogy Isten nem vonja meg az ő javait tőlük. Testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, hogy Istennel egy nap többet ér, mint 1000 nap bárhol másutt. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy itt is jobb a küszöbön állni, mint bárhol bármi más csinálni Isten nélkül. Boldog ember az, aki úgy tekint az Úrra, hogy ott van nála az a kegyelem, amire nekem újra meg újra szükségem van. Aki Istenben látja az ő életének oltalmát, dicsőségét, mert nem kételkedik abban, hogy Isten mindenható. Boldog az ilyen ember, mert tudja ma is, hogy Isten nem vonja meg a javait azoktól, akik így vágyakoznak utána. Hová vágyakozol, és mire vágyakozol, amikor ide jössz az Isten házába? Ugye megértjük azt, hogy gyakran kipipáljuk ezt a dolgot azzal, hogy ott voltam. De ez a Zsoltár most arra indít bennünket, hogy vizsgáljuk meg, hogy a céltábla közepét találtuk el. Nem mindegy, hogy most kiállunk, és egy nyílveszőt ellövünk, és arra megy, amerre a céltábla van. Persze az elején ez is nagy eredmény, ha legalább az ember úgy lő el egy nyílveszőt, hogy nagyjából arra megy. De az igazi az az, amikor a nyílveszővel eltaláljuk a céltábla közepét. Sokféleképpen lehet vágyakozni és jönni az Isten házába. Ez a Zsoltár ezen a héten arra emlékeztet bennünket, hogy hogy fogjuk eltalálni a közepét. Hogy fogjuk megérteni a lényegét az Isten tiszteletnek, és hogyan válunk ezáltal boldog emberekké. Ezért kérlek és hívlak benneteket, hogy jöjjetek az Úrhoz. Jöjjetek az Úrhoz. És akkor jöjjetek, hogyha vágyakoztok ő rá. Ha pedig nem vágyakoztok már az Úrra, és nem tölti el a szíveteket az ő irányába való mély szerelem és szeretet, akkor csöndesedjetek el, itt vagy otthon. Akkor kezdjetek el erről beszélgetni velem, vagy más hívő emberrel, hogy baj van, mert már nem szeretem az Urat. Nem szeretem azt, akit korábban szerettem. Az baj. De van rá megoldás. Ne nyugodjatok és ne nyugodjunk addig, amíg nem tudunk így érkezni, így készülni, így elindulni és így ide találni. Mert ki fog itt? És ezzel emlékeztetés tanít bennünket arra, hogy akkor helyes a mi Isten tiszteletünk, ha Istenre vágyakozva érkezünk ide. És arra vágyakozva jövünk ide, hogy Uram, szeretnék még többet kapni belőled, még jobban megismerni téged. Így szoktunk jönni? Motivál ez bennünket, testvérek? Vagy csak önmagunk motivációjából jövünk? Hogy nekem erre is szükségem van, meg arra is szükségem van. akarjatok Istenből meríteni. Egészen mást fog jelenteni az Isten tiszteletre való jövetelünk, ha azért jövünk ide, hogy Uram, téged szeretnélek megismerni, mert te vagy az én boldogságom. És én egyre többet akarok belőled meríteni. Ezt a Zsoltárt általában Dávidnak szokták tulajdonítani, és ha valaki jól ismerte az Urat az Ószövetség idején, az bizonyára Dávid volt. De nézzétek csak, nem mondja azt, hogy már eleget tudok. Nem mondja azt, hogy nekem már nincs többre szükségem, mert tudom, hogy melyik az index kapcsoló, meg melyik az ablaktörlő kapcsoló, meg ez a kormány, meg ez a sebességváltó. Dávid mindezekkel tisztában volt, de azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy többet akarok tudni. És azért vágyakozom az Isten házába, mert ott nyittatik meg előttem ez a többlet. Nem tudjuk, hogy miért van ez, testvérek, de Isten valahogy mindig így tette, és ma is így teszi, hogy Isten a közösségbe ad nekünk többet. Én csak azt láttam eddigi életem folyamán, hogy akik magukra maradtak Istennel, azok tévtanítók lettek. Előbb-utóbb helytelen dolgokat kezdtek Istennek tulajdonítani, és helytelen dolgokat kezdtek Istenről beszélni. A közösség egy csodálatos hely, ahol Isten felfedi magát előttünk, és megmutatja magát nekünk, és valamilyen csodálatos módon mi egyre többet kaphatunk belőle, egyre jobban megismerhetjük őt. Ezért nem akar a zsoltáros távol maradni. Menne ő, de pillanatnyilag nem tud. Úgy mondják, talán Dávid az üldöztetései idején írhatta ezt a zsoltárt. Amikor Saul üldözte őt, és szeretett volna elmenni a szent sátorhoz, a szent hajlékhoz, de nem mehetett. Vágyakozott rá, mert tudta, hogy ott csodálatos dolgok történnek. Isten számunkra is, a mai ember számára is hiszem és tudom, hogy csodálatos dolgokat készít el a közösségben. De ha nekünk nem kell a közösség, akkor magáról, Istenről is lemondunk. És azoktól az értékektől, amelyek bennünket többé tudnának tenni, amelyek által boldogabb emberek lehetnénk, nem megragadjuk, hanem éppen eltoljuk magunktól. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy a zsoltárossal együtt vizsgáljuk meg az életünket, miért fontos ez nekünk. És kérjük Istent arra, hogy segíts meg engem, hogy téged akarjalak látni. És segíts meg engem abban, hogy téged minden Isten tiszteleten egyre jobban megismerjelek. Hogy egyre jobban tudjam, hogy ki vagy te. Érdemes erre áldozni? Testvérek, a társadalom nagy része azt mondja, hogy nem. Ez egy kieső óra, ami alatt sok mindent lehetne csinálni. Amikor idegeskedünk, mert azt mondjuk már megint hosszú a prédikáció, az megint azt jelenti, hogy hát ide hoztuk magunkat, de már nem akarunk ennyit áldozni erre az ügyre. Érdemes ezért áldozatot hozni? A világ azt mondja, hát ezek bohóckodnak ott a templomban, meg az egyházban, menjenek. Ha nekik ennyi idejük van, menjenek. Mi csinálunk inkább értelmes dolgokat, mondja a világi ember. Nos, testvérek, azt mondja a zsoltáros, hogy az ő számára az Istennel való találkozás ott a közösségben, a Szent Sátornál mindennél többet ér. Minden áldozatot kész meghozni érte. Kész átmenni a síralom völgyén, és ha meglankad az ereje, akkor megerősíti magát, nem fordulna vissza, hanem menne minden áron, hogy ott lehessen. És azt a csodát tárja itt elénk, hogy akik ilyen lelkülettel vannak Isten felé, azok meghozzák ezt az áldozatot. A síralom völgye úgy tartják, hogy a Jeruzsálem felé vezető, vagy a Szent Sátor felé vezető zarándok útnak valami sivatagos vidéke lehetett. Lehet egy bizonyos fának is fordítani ezt a szót, ami azt jelenti, hogy síralom, az egy olyan fa típus, amely a szárazságot bírja, a kopár helyeken is megtalálható. Azt mondja, hogyha sivatagot kell is járni, nem lankad meg, mert akkora értéknek látja azt, hogy ő Istennel találkozzon. Azt mondja, hogy ha meglankad is az ereje, újra meg újra megerősíti magát, biztatja magát, és a többi zsoltárokból tudjuk, biztatják egymást is az zarándokok, tarts ki, míg oda nem érünk. És erőt nyernek, hogy a nehéz körülményeket is legyőzve megjelenjenek Isten színe előtt. Mekkora áldozatokat vagyunk készek hozni, testvéreim, azért, hogy Isten színe elé lépjünk. Mi az az áldozat, ami befér? El tudunk szakadni a párnánktól? El tudunk szakadni a fakanáltól? Azért, hogy az Isten közelébe legyünk. El tudunk szakadni önmagunktól, a saját kényelmünktől. Ha kell, meg tudjuk járni azokat az áldozatot igénylő utakat, amelyek ide vezetnek az Isten házába, vagy azt mondjuk, annyira nem fontos. Annyit nem ér az egész. Azt mondja a zsoltáros, hogy ő neki annyira fontos Isten, hogy minden áldozatot meg fog hozni, és tudja, hogy Isten ezt az ő fáradozását meg fogja áldani. Miért? Mert Istent pajzsnak nevezi. Azaz, a pajzs egy uralkodói jelvény. Azt mondja, hogy Isten Úr mindenek fölött. És én boldogan megyek az én Uramhoz. Magát felkentnek nevezi. Méghozzá Istentől felkent embernek. Olyan ez tényleg, mint két boldog szerelmes találkozása, ahol az egyik tudja, hogy a másik nélkül nem ér semmit az életem. Ő kent fel, ő az Úr, hozzá kell mennem, nála találok békességre. Ezért az Úrért minden áldozatra kész. És itt érkezünk el a harmadik részéhez a zsoltárnak, ahol arról beszél nekünk, hogy bizony úgy van ez, hogy más Isten közelében lenni, benne megerősödni, belőle ismeretet meríteni, mint bármi egyebet csinálni. Azt mondja, hogy ez nem összekeverhető semmivel. Egy nap Istennel többet ér, mint 1000 nap bármi mással. Azt mondja, hogy Isten házának még a küszöbén is jobb állni, mint kényelmes lakásokban a bűnösökkel együtt lakni. Bizony más Isten közelébe lenni azoknak, akik szeretik az Urat. Akik annak látják az Urat, aki ő valójában. Akik Úrnak látják őt. Aki uralkodik minden felett, nem csak felettem, hanem a világ mindenség felett. Mert újra erről beszél, hogy az Úr nap és pajzs. Oltalom, kegyelem, dicsőség és védelem. Mindezt jelenti Isten az én számomra. És erről azt mondja, nem akarok lemondani. Mert az Úr olyan, hogy nem vonja meg javait azoktól, akik következetesen, fedhetetlenül, igaz módon élnek a hitben. Akik igaz módon bíznak benne. Ezért mondja a zsoltár végén, hogy azok a boldog emberek, akik bíznak Istenben. Akik nem kételkednek benne, mert azok tudják, hogy Isten nem vonja meg az ő javait tőlük. Testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, hogy Istennel egy nap többet ér, mint 1000 nap bárhol másutt. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy itt is jobb a küszöbön állni, mint bárhol bármi más csinálni Isten nélkül. Boldog ember az, aki úgy tekint az Úrra, hogy ott van nála az a kegyelem, amire nekem újra meg újra szükségem van. Aki Istenben látja az ő életének oltalmát, dicsőségét, mert nem kételkedik abban, hogy Isten mindenható. Boldog az ilyen ember, mert tudja ma is, hogy Isten nem vonja meg a javait azoktól, akik így vágyakoznak utána. Hová vágyakozol, és mire vágyakozol, amikor ide jössz az Isten házába? Ugye megértjük azt, hogy gyakran kipipáljuk ezt a dolgot azzal, hogy ott voltam. De ez a zsoltár most arra indít bennünket, hogy vizsgáljuk meg, hogy a céltábla közepét találtuk el. Nem mindegy, hogy most kiállunk, és egy nyílveszőt ellövünk, és arra megy, amerre a céltábla van. Persze az elején ez is nagy eredmény, ha legalább az ember úgy lő el egy nyílveszőt, hogy nagyjából arra megy. De az igazi az az, amikor a nyílveszővel eltaláljuk a céltábla közepét. Sokféleképpen lehet vágyakozni és jönni az Isten házába. Ez a Zsoltár ezen a héten arra emlékeztet bennünket, hogy hogy fogjuk eltalálni a közepét. Hogy fogjuk megérteni a lényegét az Isten tiszteletnek, és hogyan válunk ezáltal boldog emberekké. Ezért kérlek és hívlak benneteket, úgy jöjjetek az Úrhoz. Jöjjetek az Úrhoz. És akkor jöjjetek, hogyha vágyakoztok ő rá. Ha pedig nem vágyakoztok már az Úrra, és nem tölti el a szíveteket az ő irányába való mély szerelem és szeretet, akkor csöndesedjetek el, itt vagy otthon. Akkor kezdjetek el erről beszélgetni velem, vagy más hívő emberrel, hogy baj van, mert már nem szeretem az Urat. Nem szeretem azt, akit korábban szerettem. Az baj, de van rá megoldás. Ne nyugodjatok és ne nyugodjunk addig, amíg nem tudunk így érkezni, így készülni, így elindulni és így ide találni. Mert ki fog itt boldogságot találni? És ki fog itt Isten javaiban részesülni? A Zsoltáros megtanítja nekünk ezen a héten az, aki fedhetetlenül él. Aki igaz, tiszta szívvel él Isten előtt. Aki nem titkolózik, aki nem görbe utakon jár. Aki odaadja az életét, odaadja az idejét, akinek nincsenek Isten előtt elrejtett titkai, aki őszinte Isten előtt, az meg fogja kapni az ő javait. Isten gerjeszte föl ezt a vágyakozást a mi szívünkbe, hogy tényleg boldog emberek lehessünk. Amen. Gyertek testvéreim, most fennállva a 445. dicséretünk, első, harmadik és ötödik versét énekeljük. A 445. dicséretünk első, harmadik és ötödik versét, szólsz hozzám, Istenem.
Hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüket, add meg a lelkemet, több hittel, ó Uram. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértelek, nem hirdettem neved. Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, hogyha szeretsz, miért súlyt vesszük engemet. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled,
És imádkozzunk. Urunk, olyan sokféleképpen szoktunk mi ide elindulni a te házadba, a veled való közösségre, de köszönjük, hogy tanítasz és nevelsz bennünket arra, hogy hogyan érdemes nekünk jönnünk. És köszönjük te neked azt is, hogyha a mi szívünket most fölbolygatod, és megszólaló igéd által nyugtalanítasz bennünket. Megvalljuk, olyan sokszor csak önmagunk körül forogva érkezünk ide, és nincs is veled találkozásunk, mert nem akarunk téged látni. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sok csalódásunkért téged okultunk, miközben önmagunkba kellett volna fordulnunk, és azt megértenünk és meglátnunk, hogy nem vágyakozunk irántad igaz és fethetetlen szívvel. Úrunk, őrizzél meg bennünket a formaságoktól, és szabadítsál ki bennünket a megszokásokból, hogy tudjunk érted jönni, a veled való kapcsolatért, a te tanításodért, igédért. Gerjeszt föl a mi szívünket, hogy egyre többet akarjunk te rólad tudni. Köszönjük, hogy mindezt meg is teszed velünk, ha így érkezünk. Köszönjük mindazt, amit már érthetünk, a te áldásaidat, amelyekkel elhalmoztál bennünket. Ezért magasztalunk és dicsőítünk téged, és magasztalunk azért is, mert kimeríthetetlen a te tárházad, kimeríthetetlenek a te kincseid. Adjad, Urunk, hogy őszinte szívvel, a Zsoltárossal együtt, hadd töltse el vágyakozás a mi szívünket. Taníts arra, hogy meghozzunk minden áldozatot azért, hogy hozzád jöhessünk. Taníts bennünket igét hallgatni, taníts bennünket imádkozni, taníts bennünket együtt lenni a te szent színed előtt, igaz módon. Amen.